Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekvers. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves keresztmama, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy ezt a kislányt elhoztátok, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélista adja elénk az evangéliuma végén, a 28. fejezetben. Jézus Krisztus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tegnap a Református Nőszövetség szervezésében egy országos református lánytalálkozóra került sor a budapesti Kálvin téri templomban. Bár én már nem vagyok lány, de ott lehettem mégis ezen a lánytalálkozón, ott lehettem úgy, mint aki szolgálhattam is. És ezen a lánytalálkozón hangzott el a bevezető, a megnyitó áhítatban egy történet, többek között. Azt a történetet most nem mondom el végig, csak a lényegét szeretném elmondani. Arról volt benne szó, hogy valahol külföldön él egy gyülekezet, amelynek középkori eredetű temploma van, és ez a gyülekezet többek között ott a maga területén, ott a maga épületében már régóta őrzött egy nagy kulcsot is. Tudták, hogy oda tartozik, hogy hozzájuk tartozik, de senki nem tudta, hogy minek a kulcsa az. Mit lehet vele kinyitni? Aztán egyszer a templomnak a tatarozására került sor, a felújítására került sor, és ahogy folytak ott az ilyen jellegű munkálatok az épületben, egyszer csak egy ajtóra bukkantak. Meglepődtek nagyon, Milyen ajtó ez? Mi van mögötte? Van mögötte valami egyáltalán? És ha igen, akkor vajon hová vezet ez az ajtó? De hát ehhez az ajtót először ki kellett volna nyitni. Hogy lehet kinyitni? Nincsen hozzá kulcsunk. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy de hát őrzünk mi egy nagy kulcsot. Ugyan nem tudjuk, hogy minek a kulcsa, eddig nem igazán tudtunk vele mit kezdeni. De hát próbáljuk ki. És csodák csodája, hogy a kulcsot belehelyezték a zárba, az ajtó kitárult, és íme egy újabb helyiségre bukkantak. A gyülekezet gazdagodott egy újabb helyiséggel. Miért mondtam most el ezt a történetet? Azért, mert amikor azon gondolkoztam, hogy mi is hangozzon itt el ennek a kicsi lánynak a keresztelésén, mint egy útra valóul, akkor arra gondoltam, az jutott eszembe, hogy nem így vagyunk valahogy mi is, hogy van egy Bibliánk. Sokan legalábbis tudunk róla, hogy van Biblia, ott van talán az otthonunkban, ott van a polcunkban, reménység szerint sokaknak nem csak a polcán, hanem a kezében is, de vajon tudjuk-e, hogy mi van mögötte? Egy kicsit, most visszagondolva a történetre, olyan a kezünkben a Biblia, mint egy kulcs. Itt van, van egy kulcsunk, de tudjuk-e, hogy mit kezdhetünk ezzel a kulccsal, és egyáltalán, hogyha élünk ezzel a kulccsal, akkor milyen gazdagságra bukkanhatnánk rá? Isten ezt a kicsi leányt is a szövetségébe fogadja. Erről szól a keresség. Az a néhány csepp víz, amely nem soká a homlokára kerül, ennek a szövetségnek a jele. Isten őt is szereti. Őt is be akarja fogadni a szövetségébe. De tudjuk-e, tudjátok-e igazán, hogy mit jelent ez a szövetség? Hogy mit jelent számotokra, a kicsi számára? Hogy mi mindent élhet át az ember ebben a szövetségben? Hogy mit kap, mit nyerhet? Hogy mivel gazdagodhat ebben a szövetségben. És én most azt kívánom ezekben az ünnepi pillanatokban, hogy ezt a bizonyos kulcsot, hadd nevezzem most kulcsnak, a Szentírást, vegyétek minél többször a kezetekbe, mert így tudhatjátok meg igazából azt, hogy mit is jelent ez a szövetség, hogy mit is élhetünk át az Istennel való közösségben. És hadd élhessétek át így ti is a csodát, ti magatok is, szülők, családtagok, és majd ez a kicsi leány is, hogyha felnő. Hogy lám-lám, itt van ez a kulcs. Lehet, hogy sokáig én is hagytam heverni, nem is tudtam, mit kezdjek vele, nem is tudtam, mit nyit ki. De a kezembe vehetem, a kezembe veszem, és lám-lám, mi mindent kaphatok és kapok általa. Az életem hogy megváltozhat? Örök életem van, azt mondja a Szentírás, hogyha az Úr Jézus Krisztusban, akiről szól az evangélium, hiszek. Kívánom ezt a csodát számotokra is, és e kicsi lány számára is. Amen. Egyházunk rendje szerint most két kérdést intézek hozzátok. Ezekre a kérdésekre hallható szóval és őszinte lelkismerettel válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba a Szent Szeresség által befogadtassék. Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk adjon nektek erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok valósítani. Mi pedig közösen valljuk meg az élő Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mindjárt Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szentegyháza, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Urunk Istenünk, hálával a szívünkben fordulunk most hozzád. Magasztalunk téged, szeretetedért, kegyelmedért. Magasztalunk téged most elsősorban ezért a kisleányért, az ő életéért. Köszönjük, hogy szüleink családját megajándékoztad vele. Köszönjük neked, hogy ott voltál az édesanyával az életadás pillanataiban, megőrizted őket. Köszönjük neked azt, hogy most itt állnak, itt állhatnak a te házadban. Köszönjük neked azt, hogy te megkönyörültél rajtunk embereken, akik elfordultunk tőled, de te ennek ellenére közeledtél hozzánk. Szövetséget kötöttél annak idején emberekkel, személyekkel, szövetséget kötöttél a választott néppel, és aztán ezt a szövetséget kiterjesztetted az egész világra. És így mi is részesei lehetünk ennek a szövetségnek. Köszönjük, hogy ezt a kisleányt is kész vagy befogadni ebbe a szövetségbe. Kérünk téged, könyörülj meg rajta, a szüleim, családján. Áld meg őket, vezesd őket, segítsd őket, hogy a te utadon járhassanak valóban. Segítsd őket, hogy ők is akarjanak közeledni hozzád még jobban, hogy megismerhessenek igazán téged, annak ismerhessenek meg, akinek te a Szentírásban kijelentetted magad. És a veled való közösségben hadd gazdagodhasson meg az életük. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, maradj velük a te áldásoddal, kegyelmeddel. Amen.
Réka, Viktória, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen.
Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 134. zsoltárunkat keressük meg. 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három perszakával. amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most gondoljunk elsősorban a kis répára. 134. zsoltárunkat énekeljük tehát mind a három verszakában.
Mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Kolossé beliekhez írott levél harmadik fejezetéből olvasom, az első 17 versszakot. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és a szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elkészítetted számunkra ezt a mostani istentiszteleti alkalmat. Köszönjük, hogy amint vagyunk, úgy jöhetünk eléd, és vallhatjuk meg gyarlóságainkat. És kérhetjük, hogy a te igéd hadd érjen a mi szívünkig, hadd érintse meg a mi lelkiismeretünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket a lelki élet titkaira. Köszönjük, hogy gondod van a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy táplálsz bennünket a te igéd által. Táplálod a megfáradt, szomorú lelkű embereket, és azokat is, akik közel vannak hozzád. Urunk, olyan jó tudni azt, hogyha távol érezzük magunkat te tőled, akkor ennek nem te vagy az oka, hiszen te végtelenül szeretsz minket. Leghatalmasabban a Golgotai kereszten bizonyítottad ezt meg. Kérünk, Atyánk, hogy ezen a mostani Isten tiszteleten, ebben a mostani órában szólj hozzánk, hadd érezzük meg, hogy szeretsz bennünket, taníts minket, beszélj a mi lelkünkre, hadd tudhassuk magunkat közelebb te hozzád. És most is, Urunk, mint annyiszor, azért kérünk, hogy ne a mi vétkeinkre tekints, ne a gyarlóságainkat nézd, hanem a te egyszülött fiadat és az ő váltságművét. Jézus nagy nevéért hallgass meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 474. dicséretünket énekeljük el. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Így kezdődik az ének, 474. dicséretünket énekeljük tehát.
Az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni, a Kolossiakhoz írott levélből hallottuk, illetve a Zsoltárok könyve 132. fejezetéből olvasom a 3., 4. és 5. verszakokból. Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvő helyemre, szememet nem hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, míg nem találok helyet az Úrnak, lakóhelyet Jákob erős Istenének. Eddig Isten írott igéje. Néhány verset olvastam csak föl a 132. Zsoltárból. Ezért, ahhoz, hogy jól értsük a Zsoltát, ismerkedjünk meg egy kicsit a hátterével is. A pusztai vándorlás idején, amikor Isten a 10 parancsolatot adta a választott népnek a szövetség kötéskor, akkor parancsot kaptak a szövetség ládájának az elkészítésére is. Parancsot kaptak, de egyúttal ígéretet is Istentől, ott jelenek meg neked, és szólok hozzád. A szent láda tulajdonképpen olyan volt, mint egy trón, amelyen láthatatlanul, de valóságosan ült és uralkodott az Úr. És a szent ládában pedig benne voltak az Isten szövetségének és gondviselésének a jelei. A szövetség ládája jelentette Isten megjelenését népe között. Saul király idejében azonban nagy baj történt ezzel a ládával. A filiszteusok zsákmányul ejtették, és ettől kezdve hányódott a szent láda. Először a pogány Dágon templomába vitték, de ott ledőlt mellette többször is a bálványszobor. Ezért aztán Gát városába szállították. Ott azonban félelmet keltett, és tiltakozott ellene a város lakossága. A következő állomás Ekron volt, de a nép körében ott is riadalom támadt. Végül a pogányok úgy döntöttek, hogy ezt a ládát vissza kell adni Izrael népének. És akkor egy Abinádáb nevű ember házába került, ahol aztán 2 évtizeden át őrizték. Közben Dávid lett Izrael népének a királya. Őt nagyon nyugtalanította a szent láda hányatott sorsa. Nincs méltó helye népe körében Istennek. Ebben a háttérben hangzik a Zsoltárunk. Ekkor mondja Dávid azt, amit olvastam itt a 132. Zsoltárból, nem nyugszom, amíg helyet nem találok az Úrnak. Testvérek, vajon hol van a helye az Úrnak nálunk? Vajon a mi hitéletünkben megfelelő helyen van az Úr? Vagy csak valahol a periférián lehet? Talán egy könyvespolcon porosodó Bibliában? Vagy gyermekkori emlékeinkben? Ünnepi hangulatban? Vagy bajban elhangzó segélykiáltásban? Hol van az Úrnak helye nálunk? És ha nincs a méltó helyén, ha valahol hányódik, akkor nyugtalanít-e ez minket? Múlt vasárnap volt szó arról, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy az Istennel való közösségben érezze jól magát. És ebben a közösségben mindene megvolt. Békessége volt, biztonságban érezhette magát, bőségben élt, vagyis boldog volt. Boldog volt, mert bízott az Istenben. Isten mindent, amit teremtett, az embernek adta. Ezt is megtudhatjuk a Szentírásból. Az Édenkertben, ahová elhelyezte Isten az embert, egy fáról nem mehetett az ember, a jó és a gonosz tudásának a fájáról. És ez pedig azt jelentette, hogy Isten fogja megmondani az embernek azt, hogy mi jó és mi rossz. Ő pedig bízzék annyira a teremtőjében, hogy elhiszi neki, hogy az a jó és az a rossz, amire ő azt mondja. azt is hallottuk múltkor, hogy itt kezdte ki a kísértő az embert. És rávette, hogy vonja meg a bizalmát az Úrtól. Azt hazudta neki, hogy ha mégis eszik erről a fáról, akkor nem, hogy nem hal meg. Hát olyan lesz, mint az Isten. Ő fogja eldönteni, hogy mi jó és mi rossz. És az ember pedig hallgatott a kísértőre. De ezzel elveszítette az Istennel való közösségét, és elveszítette így módon a békességét, biztonságát és boldogságát is. Először csak kételkedett Isten igazmondásában, aztán pedig már elhitte a kísértő hazugságát. Azt mondta az ember, majd én egyedül, az Isten se szóljon bele. Majd én leszek a magam Istene. Majd én döntöm el, mi jó és mi rossz. Az ember becsapta maga mögött az Isten országának a kapuját. Ezt az állapotot nevezi a Biblia bűnnek. Az Istentől való elszakítottság állapotát, az Isten nélküliséget. Egy héttel ezelőtt azt is hallhattuk, hogy azóta az ember megpróbálja a maga uralmát megvalósítani, de egyre kétségbejtőbb helyzetbe sodorja magát. Mert addig csak Istentől függött. Egyébként teljesen szabad volt, még arra is szabad volt, hogy otthagyja az Istent. Most pedig, hogy megvonta a bizalmát tőle, most a sötét erőktől vált függővé, és ebben a rabságban kénytelen élni. És így élünk mi is a mai napig. Hogyha valaki kérdésekkel ostromolja Istent, hogy miért születnek fogyatékos gyermekek, hogy miért van betegség, pedig már olyan okos lett az ember, miért nem tudja már felszámolni a betegségeket? Miért nem tudja megszüntetni az éhínséget? Miért van háború? Egyáltalán miért van annyi nyomorúság? Akkor mindenre ez a válasz, ezért. Mert az Isten országán belül mindez nem volt. Ott békesség volt, biztonság volt, boldogságból. De mi jöttünk el onnan. Itt kívül már ez uralkodik, amit tapasztalunk is, és mi pedig nem tudunk uralkodni rajta. A Biblia örömhíre azonban az, hogy bár mi emberek függetlenítettük magunkat Istentől, ő nem fordított nekünk hátat. Mi nem kérdeztük őt, de ő mégis közbelépett, beleszólt az emberiség életébe. Ahogyan János evangéliumában olvashatjuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus magára vette azt a büntetést, amelyet nekünk kellett volna elszenvednünk. Ő a bűntelen halt meg a kereszten, hogy nekünk bűnösöknek Isten megbocsáthasson, hogy mi személyes kapcsolatba kerülhessünk vele, azért, hogy a menny, az Isten országának a kapuja, amelyet mi csaptunk be a hátunk mögött, megnyílhasson előttünk, és beléphessünk rajta az Isten országába. Isten nem nyugodott bele abba, hogy teremtménye, akit a maga képére és hasonlatosságára teremtett, ami azt jelenti, hogy az ember képviselje itt a teremtménye között őt, elkóborolt tőle. Nem nyugodott Isten bele abba, hogy a teremtménye az ember kitette magát ezer veszélynek, és az őt örökre elnyelő szakadék felé tart. Vajon számunkra is örömhír ez? Vagy sokkal jobban szeretnénk, hogyha arról hallhatnánk, netán olyan jellegű híreket adhatnék innen a szószékről is tudtul, hogy holnaptól kezdve kevesebbet kell fizetnünk az üzletekben az alapvető élelmiszerekért. Vagy hogy emelkedni fog a nyugdíj összege, vagy a családi pótlék összege. Egy szóval sem mondom azt, nehogy bárki is félreértsen engem, hogy ezek nem örömhírek, illetve nem lennének azok, hogyha így történne. Én nagyon jól tudom, hogy ezek is örömhírek lennének, különösképpen is mindazok számára, akiknek talán a napi egy liter tej megvásárlása is gondot jelent. De érzékeljük a kettő közötti, a két örömhír közötti különbséget. Olyasmi ez a különbség, minthogyha egy rákos betegnek azt mondanak, választhat. Tudunk olyan gyógyszert adni, amely megakadályozza a hajának a kihullását. Vagy olyat, amely magából a halálos korból gyógyítja ki. Az első a betegség egyik tünetére ad megoldást, míg a második az alapbajt szüntetné meg. Gondolom, hogy egyikünk számára sem kérdés, hogy adott esetben melyiket választaná. De vajon hogyan vagyunk mi Istennel? Amikor halljuk ezt az örömhírt, hogy úgy szerette a világot, hogy adta az ő egyszülött fiát, hogy ő érettünk halt meg ott. Hogy vagyunk mi ezzel? Ott vagyunk már igazán Isten mellett. Ott vagyunk vele közösségben, vagy még csak távolról kiáltunk neki olykor-olykor, hogy most segíts Istenem, gyógyíts meg ebből a betegségemből, vagy húzd ki ebből a mélységből. Meg aztán ilyeneket, hogy miért engedted meg ezt, Istenem? Miért nem bünteted már meg a gonoszokat? Miért nem adsz kenyeret a sok éhező gyereknek? Az Úr, és erről szól a Szentírás, tüneti kezelésnél sokkal többet, egészen mást szeretne adni. És ezért szól hozzánk most is. Ezért hív nem csak a közelébe, hanem az ő országába, hogy lépjünk is be oda. De hogyan lehet? Hogyan lehet belépni ebbe az országba? Hát erről hallottunk Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott leveléből. Ha tehát feltámadtatok, mert meghaltatok. Vessétek el magatoktól mindezt. Öltsétek tehát magatokra. Azért ragadtam ki abból az igeszakaszból ezeket a kifejezéseket, mert ezek is érzékeltetik, hogy valami gyökeres változásról van itt szó. És ez pedig Isten szent lelkének a munkája. De hogy mit tehetünk mi? Arra válasz azért ez a két utóbbi kifejezés, hogy vessétek el, öltsétek fel. Mit vessünk el? És következett egy felsorolás, minden bizonnyal emlékszünk rá. Mit jelent ez, hogy vessétek el a karáznaságot, a haragot, a gonosz indulatot? És mindazt, amiről ott az igében szó van. Ez azt jelenti, hogy először is el kell jutni az embernek oda, hogy mindenestül bűnösnek látja magát. Meglátja magát olyannak, amilyen a valóságban. Mert ez a mi legnagyobb bajunk, hogy hosszú ideig nem látjuk magunkat olyannak, akik vagyunk, sokkal inkább olyannak, amilyenek szeretnénk lenni, vagy amilyennek képzeljük magunkat. Most szeptembertől újra tartok istentiszteletet a Rubhegyi Idősek otthonában, és így voltam ott most péntek délelőtt is. Istentisztelet után bementem az egyik szobába, mert szólt a nővér, hogy van ott egy bácsi, akinek már elég közel van a vég, és jó lenne, ha meglátogatnám. Ezzel a bácsival beszélgetni már nem igazán lehetett, így csak igét olvastam neki, meg imádkoztam. Viszont annál inkább lehetett, illetve látszott a bácsin, a szobatársán, hogy ő nagyon szívesen beszélgetne. És aztán egy kicsit valóban beszélgettünk is, de szinte alig kezdődött el kettőnk között a beszélgetés, már elhangzott az, hogy tetszik tudni, én még soha senkit sem bántottam. Tetszik tudni, én ilyen is olyan vagyok, és én arra igyekeztem, hogy segítsek a többieken. És akkor úgy arra gondoltam közben, hogy igen, én is ilyen voltam valamikor, és mindegyikünk így vagyunk. Hogy jónak tartjuk magunkat, jónak képzeljük magunkat. Isten szava azonban tükör is. És akkor most gondoljunk csak megint erre a felsorolásra, amelyet hallottunk, hogy mi mindent vessünk el magunktól, haragot, indulatot, és már meg is állhatok a felsorolásban, mert van közöttünk olyan, aki ki tudja, ki meri azt mondani, hogy benne még soha nem volt harag, soha nem volt gonosz indulat. Ez tehát az első, hogy lássam meg magamat olyannak, amilyen vagyok. Leginkább meglátni így lehet, hogyha az Isten beszédét hallgatom, olvasom. Ha ezt a tükröt minél sűrűbben a kezembe veszem, lássam meg tehát magamat olyannak, amilyen vagyok. És azután pedig valljam meg Istennek, hogy én ilyen vagyok. Ez sem természetes, és magától értetődő, és nem könnyű számunkra megvallani. És éppen ezért ki is találtunk mi már különböző megoldási kísérleteket. Míg amikor már érzékeljük is, hogy azért velünk is van baj, bennünk is van rossz, mit szoktunk csinálni? Többek között igyekszünk a bizonyítványunkat megmagyarázni. Nem olyan rettenetes azért az, amit tettem. Hát persze elkövettem, de hát szülői örökség, nem tetek ellene, ilyen természettel születtem. Meg aztán a körülményeim, hát ilyen helyzetben nem igazán lehetett más csinálni. Különben is mindenki ezt csinálja. Máskor pedig bűnkapot igyekszünk keresni. Másra hárítjuk a felelősséget. Nem én vagyok a hibás igazából. A Biblia azt mondja, hogy a bűn megoldása az, hogy azt oda visszük az Úr Jézus Krisztushoz. Mit jelent ez? Az, hogy nevén nevezem, hogy megszólítom Jézus Krisztus imádságban, és nevén nevezem a bűneimet. Vagyis kimondom, megvallom azokat, elmondom Jézus Krisztusnak. És ez az életünk első bűnvallása, amikor már tetszik látni, hogy kik is vagyunk, és amikor így oda tudunk fordulni az Úrhoz. Igazat adunk az igének abban is, hogy nincsen bennem jó. Nincs a testemben semmi jó. De nehéz ezt elfogadni és kimondani, hogy nincs bennem jó. Én hiába szeretném magam jónak látni és jónak tartani. Pedig, amikor ezt végre ki tudjuk mondani, akkor válunk szabaddá arra, hogy a Krisztus gazdagságát befogadjuk. Pál apostol
ezt írta, hogy nincs én bennem semmi igazság. És mi pedig abban megyünk tönkre szinte, hogy mindig harcolunk a saját igazunkért, igazságunkért. Olyan jó lenne, hogyha végre meglátnánk, és be tudnánk vallani, és belátni, hogy Istennel szemben nincs igazam, soha nincs igazam. Nincs olyan helyzet, amelyben nekem Istennel szemben igazam lenne. Így kezdődik hát ez a bizonyos átöltözés, amiről itt Pál apostol a Kolossé belieknek írt. Hogy levetkőzni és átöltözni, öltsétek magatokra. Így kezdődik tehát, hogy eljutok oda, hogy nekem nincs igazságom Isten előtt. Nincs bennem jó, minden ruhadarabot le kell vetni, és ott kell állnom, mesztelenül Isten előtt. Most nem úgy, nem az a lényeg, hogy ruha nélkül, hanem a lelkem szennyes ruháit tegyem le az Isten elé. És ezután pedig komolyan veszem azt, hogy Isten így szeret engem. A szennyes ruháimmal együtt, úgy, ahogy vagyok. Így szeret engem. És Jézus Krisztusért minden bűnömet megbocsátotta. Akkor ott nagypénteken, a Golgotán, amikor ő meghaltott a kereszten. És megköszönöm ezt neki, és hálából neki akarok élni. Ami nem más jelent, mint az, hogy kész vagyok a szavát komolyan venni, neki engedelmeskedni. És engedem, hogy ő öltöztessen fel engem. És attól kezdve már ő tartja rendben a ruhámat. Hozzámegyek újra és újra megtisztulni, és milyen jó, hogy mehetek. Amikor beszennyezem ezt a ruhát, már beszennyeztük még, de ő megtisztítja. És hogyan mondja Pál apostol megint csak egy másik helyen, hogy fél egyenest igyekszem előre. És ebben benne van az, hogy még nem vagyok tökéletes, nem vagyok én makulátlan. De Krisztus fogja most már a kezemet, vagy ahogyan itt a Kolosséaknak írta az apostol, hogy az életem el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. El van rejtve az életem. És ez a biztosítéka annak, hogy befutok a célba. Hogy el van rejtve az életem, ha el van már rejtve, de erre hív bennünket az Úr. És akkor ezzel a biztonsággal, ezzel a bizonyossággal és békességgel élhetem az életemet. Még akkor is, hogyha sok-sok küzdelemmel jár, és nyomorúságok és szenvedések is jönnek. De mindezeket már az Úrral együtt élhetem át. Dávid nem tudott nyugodni, mert azt látta, hogy a szent láda, az Isten jelenlétének a helye, az hányódik. Nem nyugszom addig, amíg nem találok Istennek helyet, méltó helyet. Isten akkor van az akarata szerinti méltó helyen, hogyha így, ahogyan itt az előbb hallottuk, bennünk lehet, bennünk van. Hogyha elmondhatjuk mi személyes bizonyságtételként, hogy él bennem a Krisztus. Gondoljunk csak vissza megint a felolvasott igeszakaszra. Milyen csodálatos az, hogy a Krisztus békessége van bennem. Hogy a második szakaszban azután, hogy vessétek le ezt is, és azt is, és amazt is, és öltsétek fel, ott már erről van szó, és ezzel találkozunk újra és újra, hogy a Krisztus békessége, a Krisztus beszéde. És mindaz is alázat, és a többi azt is Jézustól tanulhatom meg. Nem magamtól, nem én vagyok rá képes. De ő él bennem. És ez mindezt jelenti, hogy a békessége, a beszéde, mert akkor már vágyakozom arra, hogy igéjét olvassam és táplálkozzam vele. És azt fog bennem élni. Mikor van akarata szerinti méltó helyen Isten az életünkben? Így, hogyha a szívünkben lehet. Hogyha az életünknek ura lehet. És hogyha az egyház közösségében felismerhetjük, hogy Isten temploma vagyunk, amiről a csendes hetünkön szó volt, és utána egy Isten tiszteleteken is nem egyszer. Hogy Isten lelke lakozik bennünk, és Isten temploma vagyunk. Testvérek, ne nyugodjunk addig, mi sem, amíg életünkben, gyülekezetünkben nincs méltó helyén, azaz a középpontban az Úr. Legyen valóság számunkra az énekszava, a jól ismert, és gondolom sokak által szeretett énekszava, itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hulljon téldre az, aki hirdeti, s aki hallja itt az ígét. Ámen. 345. énekünk harmadik verszakát énekeljük. 345. énekünk harmadik verszakát, és bárcsak a szívünkből fakadhatnak föl, és ne csak a szájunkról. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Istenünk, nincs is igazán szó a te végtelen nagy szeretetedre. Nem is tudjuk igazán kifejezni, elmondani, még talán megérteni, fölfogni sem tudjuk, hogy mit is cselekedtél, te szent és mindenható Isten, értünk emberekért. Amikor mi vontuk meg a bizalmunkat tőled, amikor mi fordítottunk neked hátat, és te nem nyugodtál ebbe bele, nem mondtál le rólunk, nem legyintettél ránk, nem mondtad azt, hogy pusztulj ott, ahová jutottál a magad döntése nyomán, hanem elkezdtél mindent megtenni azért, hogy mi veled kapcsolatba kerülhessünk, hogy visszatérhessen a tékozló fiú hozzád. Urunk, olyan jó lenne, hogyha valóban őszintén tudnánk kimondani végre azt, hogy mi vagyunk a tékozló fiak. Mi vagyunk azok, akik éltük az életünket, éljük talán még most is az életünket úgy, hogy nem kérdezünk téged, hogy nem vesszük figyelembe mindazt, amit te a Szentírásban elénk adtál, gondolataidat, akaratodat, velünk kapcsolatos tervedet. Járjuk a magunk útjait. Kínlódunk talán már nyöszörgünk a terhek alatt, a nyomorúságok miatt. De milyen nehezen jön a szájunkra az, hogy Uram, neked van igazad, és te vagy az Úr valóban, milyen nehezen tudunk mi térdet hajtani előtted. Énekeljük a 165. dicséretünkkel, hogy igen, térdet hajtunk előtted. Közben pedig, de hogy tesszük ezt? Urunk, könyörülj meg rajtunk. Arra kérünk, segíts nekünk eljutni odáig, hogy megláthassuk, milyenek is vagyunk mi igazából. Hogy ne csak úgy kimondjuk, hogy persze bűnös vagyok, hanem meg tudjuk vallani konkrétan a mi vétkeinket. Hogy oda tudjunk fordulni hozzád mi magunk, és el tudjuk mondani imádságban neked mindezt. Kiöntsük a szívünket így, hogy igen, Istenem, ezzel és ezzel vétkeztem ellened. Ezt is ezt cselekedtem, ilyen és ilyen vagyok. Így és így bántottalak meg téged, bántottam meg a körülöttem lévőket. Urunk, segíts el oda, hogy láthassuk. Ilyenek vagyunk, mint ahogyan elénk adtad most is az ígében. Bizony bennünk is ott vannak a gonosz indulatok, és mi minden rejlik még a szívünk mélyén. És segíts, hogy ezt ki tudjuk neked mondani, el tudjuk mondani, és segíts abban is, hogy örömhírré válhasson számunkra igazán az, hogy te viszont Jézus Krisztus éppen ezért adtad a keresztre, hogy nekünk megbocsáthass, és hogy mi a gyermekeid lehessünk. Urunk Istenünk, segíts, hogy elhihessük, igazából erre van nekünk szükségünk, erre a gyökeres változásra, hogy levetjük a régi életünket, és felöltjük az újat, azaz téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te költözz a szívünkbe. Erre van nekünk valóban szükségünk. Ez a legnagyobb jótétemény számunkra, bárcsak valóban annak látnánk, és hálás szívvel, örömmel tudnánk elfogadni. Köszönjük neked, hogy felöltözhetünk téged, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy így megváltozhatunk, mássá lehetünk, és imádkozunk is ezért most. Könyörülj meg, kérünk gyülekezetünkön, hogy a te templomoddá válhassunk. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, betegjeinkért, a testi-lelki problémákkal küszködőkért, könyörgünk mindazokért, akik egyedül érzik magukat, hogy elsősorban benned találhassanak társra, de nyisd meg a mi szemünket is, hogy észrevehessük őket, hogy testvérré válhasson. Könyörgünk hozzád, Urunk, a nagy nyomorúságban lévőkért, mindazokért, akiket az árvíz sújtott. Hadd tudjanak ők is rád tekinteni ebben a nagy nehézségükben, hogy ne keményedjen meg a szívük, hanem megláthassák, te keresed őket. És megláthassuk mindenki, akik erről hallunk, és erről tudunk, hogy te keresel bennünket. Keresel először szép szóval, szeliden, ígéddel, de ha nem halljuk meg, akkor kénytelen vagy hangosabban cselekedni ezt. Urunk, olyan jó lenne, hogyha nem kellene, hogy erre sor kerüljön, hanem meghallanánk mi a szelíd szavadat is. Segíts ebben nekünk. Maradj áldásoddal, kérünk így az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunktól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A hirdetéseket hallgassuk meg most. A ránk következő napokban a megszokott rendben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, tehát hétfő este 6 órától istentisztelet lesz. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken szintén 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, este 8 órától pedig bibliakör. Ránk következő vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz. Ez az istentisztelet most tanévnyitó istentisztelet lesz itt, a hittanús gyermekek szolgálatával. Kérjük, hogy így gondoljunk erre az istentiszteletre, így jöjjünk el, és imádságban hordozzuk nem csak magát az alkalmat, hanem a hittanos gyermekeket, családjaikat, és a gyermekek között szolgáló munkatársakat is. Ugyancsak vasárnap délután pedig kirándulni mehetnek a gyermekek, természetesen családtagjaikkal együtt, a gyülekezés 2:30 órakor lesz, a Domb utcánál, ez a rendőrség mellett van, tehát a lakótelep szívén. Hirdetem azt is, hogy szeptember 25-én, vasárnap délután 4 órakor imaórát tartunk. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is, hogy valóban térdet hajthassunk így módon is, ami Urunk Istenünk előtt. Tehát 25-én délután 4 órakor lesz ez az imaóra. Nagy-nagy örömmel hirdetem azt is, hogy ebben az esztendőben is sor kerül itt evangelizációra a gyülekezetünkben. Ennek az időpontja október 3-tól 7-éig. Minden este 6:30 órai kezdettel, tehát október 3-tól 7-éig, este 6:30 órától, itt a templomunkban Szaszák Imre veresegyházi lelkipásztor fogja hirdetni az örömhírt közöttünk. Nagyon-nagyon kérem a testvéreket, hogy vigyük ennek a hírét, terjesszük és hívogassunk, hogy minél többen meghallassák azt az örömhírt, amiről ma is szó volt, és tényleg örömhírré válhasson számukra. Hirdetem azt is, hogy konfirmáció előkészítő indul majd októbertől gyermekeknek, és ebben is kérem a testvérek segítségét, tehát hogyha tudunk a környezetünkben, az utcánkban ilyenkorú gyermekről, tehát aki a 12. esztendőjét már betöltötte, akkor szólítsuk meg a szülőket, és beszéljünk erről a lehetőségről, hívogassuk ide is őket. Az igehirdetésben már említettem azt, hogy újra szolgálhatok a Rubhegyi Idősek Otthonában. Most azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagy-nagy szükség lenne még segítségre. Tehát aki úgy érzi az ülekezetből, a testvérek közül, hogy időt is tud rászakítani, akar rászakítani, aki úgy érzi, hogy tudna is szolgálni, és hadd mondjam azt, hogy az Úr ehhez tud nekünk erőt meg bölcsességet adni, akkor olyan jó lenne, hogyha minél többen bekapcsolódnánk ebbe a szolgálatba, oly módon, hogy velem lehet jönni az istentiszteletekre, ott meg lehet ismerkedni azokkal, akik jönnek az istentiszteletekre, és minél többször ott vagyunk, látjuk már, hogy hogy élnek ott az idősek, látjuk a sok bajt, nyomorúságot is, és azt, hogy mennyire szükség van és lenne olyan emberekre, akik leülnek ezek mellé, az idősek mellé, meghallgatják őket. Talán egy-két bátorító, biztató szót mondanak, beszélnek az Úr Jézus Krisztusról nekik. Valóban nagy szükség van rá. Hordozzuk ezt is Isten előtt, és akit indít az Úr, azt kérem, hogy szóljon nekem.
Nyáron már hirdettük azt is, hogy presbiter választásra készülünk. Most annyit szeretnék mondani, hogy hordozzuk ezt is továbbra is imádságban, hogy Isten adjon nekünk olyan vezetőket, akik valóban vele kapcsolatban, ráfigyelve, őt kérdezve élnek, és így végzik a szolgálatukat is. Majd jövő vasárnap sor kerül a választási bizottság tagjainak az ismertetésére, mely választási bizottságot a presbitériumnak kellett összeállítani, tehát a további információkat most már majd az elkövetkezendő vasárnapokon átadjuk a testvéreknek. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, akik gazdag lévén szegényé lettérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Múlt vasárnapi perselytintünk 14.253 forint volt, a diakoni perseinkben pedig 87.490 forintunk volt. Akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy hirdettem, hogy a múlt vasárnap is, és még ez a vasárnapi diakóniai perselypénzünket a farcádi testvérgyülekezetünknek szeretnénk elküldeni, akiket szintén komolyan érintett és sújtott az árgész. Tehát házak mentek tönkre, sérültek meg, illetve van közöttük, vannak olyanok, amelyek teljesen tönkre mentek. Tehát ez a 87.490 forint is őket segíti, és a mai diakóniai perselypénzt is, tehát nekik küldjük el. Most pedig a 458. dicséretünket keressük meg. 458. énekünket énekeljük Isten tiszteletünk végén. 458. dicséretünk így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Tehát mind a négy verszakával énekeljük, a negyediket majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!